Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyen.
Köszöntöm a sportkedvelő hallgatókat! A Marosvásárhelyi Rádió Kispad című műsorának mai vendégei Bónis Attila és Bónis Anna Mária lesznek. Velük természetesen sízésről beszélgetünk, arról a síző pályafutásról, amelyet maguk mögött tudhatnak, hiszen Bónis Attila két olimpián vehetett részt, 1992-ben és 94-ben, valamint Bónis Anna Mária szintén 1992-ben. Kettejük pályafutása szorosan összefonódott, a kapocs nem más volt, mint Bónis Ferenc, az édesapjuk. Arról, hogy hogyan kerültek ők ki Magyarországra, hogyan lettek magyar válogatottak, és hogy jutottak el az olimpiáig, illetve mi következett azután, mindez kiderül az interjúból. Kérem, fogadják szeretettel!
A Marosvásárhelyi Rádió, a mi rádiónk.
Nem sok személynek adatik meg, hogy olimpián vehessen részt. Bónis Attila kétszer is megadatott neked a lehetőség, hogy olimpián állhass rajthoz, és Bónis Anna Mária, te pedig egyetlen egyszer, de kihasználtad azt is. Három próbában álltál akkor rajthoz, ebből kettőt teljesítettél. Kezdjük azzal, hogy akkor ki hány évesen állt először sílécen, és mik az első emlékei a sízéssel kapcsolatosan. Ki kezdi?
Hát én azt hiszem, hogy 3 évesen kezdtem, miután ma Attila sízett. Engem tornára szerettek volna adni, mert édesanyám tornász volt. Mivel Csíkszeredában nem volt erre lehetőség így sízni, jártam én is. Jaj, az első emlékem? Akkor műanyag síléccel kellett sízni, mindenkinek már olyan síléce volt, hogy volt kantnia, az enyém még műanyag volt, mert én mehettem persze a nagyokkal sízni. Bajánán voltunk, és tiszta jég volt a pálya, és ott tehát estem keltem, tehát ez volt.
De szeretted, tehát nem hátráltatott az, hogy most akkor elestél? Nem vett el a kedved?
Nem vett el a kedvem, az nem vett el a kedvem. Hát nem is volt erre nagyon lehetőség, mert édesapám edző volt, úgyhogy ott nem lehetett azt csinálni, amit mi akartunk. Kiadta, hogy mit kell csinálni, és aztán azt nyomtuk.
Attila, mikor voltál először sílécen?
Először sílécen Nagylai dombján, kórház dombján voltam. És nem is a dombján, hanem lent a völgybe. Nagyapámmal elindultunk, hát olyan 2 éves lettem. És szánkóval indultunk, vittük a sílécet, vittük a korcsa élet. Uh-huh. És a síléc is olyan volt, hogy a cipőre fel lehetett fogatni, és a korcsa él is csak egy ilyen él volt.
Gilics volt.
Gilics. Uh-huh. És akkor, amikor nagyapám húzott, amikor befagyott, ott elég sok pocsolya volt, ami jó nagyra befagyott, akkor a gilicset tettük fel, és amikor kértünk oda az oldalba, akkor felkötöttük a silécet, és akkor olyan 2 éves lehettem, 2,5 év körül.
Tehát gyakorlatilag járni alig tudtál, de más silécet.
Hát igen, akkor így egybe a téli sportokat mindent megpróbáltam. 3 az 1-be.
Édesapátok, ő ugye edző volt. Gondolom, hogy azért itt már te utaltál rá, hogy sok választásotok nem volt a más sportággal kapcsolatosan, de milyen volt ez a kettős szerep, hogy apa is és edző is?
Az igazság az, hogy amúgy is szigorú edző volt, és velünk még sokkal szigorúbb volt, úgyhogy már nem is nagyon, tehát mint szülő is, még ha edző, megharagszol, vagy valami, de mint szülő, edző, meg se tudtál, tehát nem tudtál semmit mondani, ő tőlünk mindig sokkal többet követelt, meg sokkal szigorúbb volt, erre emlékszem én.
Mikor volt az első versenyetek, arra emlékeztek?
Hát szerintem ilyen 6 évesen mi már versenyeztünk.
Hát szerintem korábban.
Korábban?
Korábban még arra emlékszem, hogy itt a megyébe kezdtük Hargita fürdő, Gyilkostó. A Gyilkostói az még olyan verseny volt, hogy ilyen elalakban volt a pálya. Nem volt akkor se rádió, se fotocella, semmi, és akkor úgy indultottak, hogy fent állt egy zászlóval a rajtbíró, és ahogy lejöttél, ott volt egy meredekebb rész, utána volt az erdőbe egy a csúszó, és utána megint volt egy rész. És akkor a kanyarba nézte egy másik zászlós, az látta a rajtbírót, és amikor az elindított, akkor ez is a zászlóval egyet intett, akkor az egyenesnek a végén ott is volt, tehát négy bíró átjutott el az időmérő a célig.
Tehát ha valaki elaludt, akkor igazából
hát, az időt. Hát ha valaki kicsit gyengébben lódította a zászlót, akkor egy pár másodpercet, mert mindenképpen vesztett az, aki éppen jött. Tehát erre emlékszem, nem tudom hány évesek voltunk akkor, kicsik voltunk, de azt tudom, hogy ez így működött.
Jó kedvel mentetek edzésre vagy versenyekre?
Igen, nagyon-nagyon jó hangulat volt a csapatban, tehát az egy olyan nagyon családias hangulat volt. Én szerettem edzőtáborba is járni, amíg itthon voltunk, és versenyekre is. Tehát nem úgy volt, mint most, hogy beülünk a buszba, vagy a szülők elvisznek autóval, nem. Felültünk a vonatra, elmentünk Brassóba, mit tudom, hogyha Pajánára vagy Predeára kellett menni, vonattal közlekedtünk. Rengeteg.
Szipeltétek a felszerelést?
Persze.
Szépen be kellett legyen pakolva a hátizsákba, mert nem fértél be.
Hát mami itthon mindig úgy pakolt be, hogy amikor vissza kellett pakolni, akkor sose fért minden vissza. De a sízsák is úgy meg volt csinálva, mert hogyha Pajánára mentünk, és nem a reggeli vonattal mentünk, hanem a délutánival, akkor megállították a felvonót. Mi fent laktunk a Posztaváruba, vagy a Krisztiánul Máreba, és oda fel kellett gyalogolni. És ne nyomjon a síléc, a vállunkat ne nyomja, akkor azt úgy be kellett ruhával ügyesen pólyálni, és úgy be a sízsákba. Persze a fiúk segítettek, hát mi olyan kicsik voltunk akkor még, hogy szerintem fel se tudtam volna vinni a sílécemet. De nagyon jó élményeink vannak. Tehát így visszagondolva, tehát annak ellenére, hogy vonattal mentünk, vagy mit tudom én, elmentünk egy nyári edzőtáborba ilyen hüttős autóval, nagyon-nagyon jó hangulat volt mindig. Mindig feltaláltuk magunkat.
Hányan voltatok akkor így a csapatban? Körülbelül
20 felett voltunk általában. 20 felett voltunk. Csíkiak, hát sokszor a balániak is, amikor már kicsit jobban síztek, akkor leigazolta a csíkszeredai iskola őket, úgyhogy a balániak is a csíkiakhoz tartoztak, de jöttek a gyergyóiak, úgyhogy volt olyan is, hogy 50-60-an voltunk, gyergyó, csík.
Szentgyörgyiek is voltunk.
Szentgyörgyiek, igen.
Mikor alakult ki bennetek ez, hogy ez az egész versenyzés ez komolyabbá vált, tehát hogy már ti is tűztetek ki magatoknak célt? Ez körülbelül mikor tudatosult bennetek?
Én lehettem olyan 10-11 éves, és nekem volt egy nagyon nagy ellenfelem, aki most a legjobb barátnőm, és az Istennek meg nem tudtam verni egy versenyen se, és kérdeztem édesapámtól, hogy ne, papi, én sokkal többet edzek, én nem lóghatok, én még pluszba reggeli tornára is el kell menjek. Mikor lesz az, amikor megverem Mucust? Mondta, hogy dolgozzál türelmesen, és be fog érni a gyümölcsen. Na, pontosan 13 éves voltam, amikor először megvertem, befejeződött ugye az itteni pályafutásunk, mi kiköltöztünk Magyarországra. És nekem akkor, én akkor kaptam egy olyan löketet, hogy na ez sikerült, hogy jó érzés volt. Tehát, hogy akkor kezdtem érezni azt, hogy na akkor most már van értelme az egésznek, mert valóban a sok munka meghozza az eredményét.
Uh-huh. Attila, neked?
Én más helyzetben voltam, mert talán az ellenfelek voltak gyengébbek, nem tudom, de én gyerekversenyeken általában elég jó helyezéseket írtam el. Tehát már, amikor felkerültünk, hogy a felnőttekkel versenyezhettünk, akkor már a felnőttek között is elég jó eredményeim voltak. Aztán nekem a nagy küzdés az már akkor volt, amikor kimentünk Magyarországra.
A nagy küzdést úgy érted, hogy a magyar válogatottba vagy bekerüljél?
Nem, hanem a magyar válogatottba ott bekerültem, ott nem volt olyan nagy küzdés, hanem a nemzetközi porondon. Ott lehessen előrébb küzdeni, tehát a FIS pontokkal küzdeni, meg a versenyeredményekkel, ott tudatosult bennem, hogy mit kell. Gyerek szinten, gyerek fejjel mentünk a versenyre, mondták, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, mit csináltuk. Nagyjából az eredmények jöttek. Én más helyzetben voltam talán, mint Marcsi. Akkor gyerek szinten nem kellett ilyennel gondolkozzak. Odaálltam a rajthoz, mentem.
Milyen volt a felszerelésetek akkor? Tehát most arra gondolok konkrétan, hogy itt a fiszpontokat félretéve, hogy a ti ellenfeleitek, akikkel akkor küzdöttetek akár világbajnokságon, Európa-bajnokságon, hozzájuk mérten milyen volt a felszerelésetek? Megfelelő volt?
Hát amikor kikerültünk Magyarországra, akkor azért próbálták megszerezni nekünk a megfelelő felszereléseket, több pár sílécünk is volt. Szerintem nem volt olyan nagyon nagy különbség az elején, aztán ugye én elég hamar lesérültem, úgyhogy én nem kerültem be abba, amikor lábomra esetleg a sibakkancsot fel tudták fújni, vagy az én, tehát arra a lábméretre csinálták, vagy a síléceket is, nem úgy, mint Miklós Editnél, hogy személyre szabottan. Tehát akkor nem tudom, hogy valakinek volt-e olyan, hogy személyre szabott.
Biztos volt, mert én egyszer kaptam egy... Mi ott edzettünk Altenmarkban az Atomik sígyárban. És ezért én, az edzőm jó viszonyban volt ott valakivel bent a gyárba, és én Atomikkal mentem, nem tudom, te fölkel?
Én fölkel mentem.
Én Atomikkal mentem, és 93-ban mondta az edző, hogy van két lehetőség, tehát vagy új síléceket, mindig kaptam két pár lécet minden számhoz. És mondta, hogy de van egy olyan lehetőség is, hogy valakinek a tesztlécét is megkaphatnám, de azok használtak. És mondtam, hogy hát próbáljuk ki akkor azt. Nem tudom, valamelyik osztrák versenyzőnek volt a tesztléce. Hát azért nagy különbség volt azzal menni. Azt, amikor visszaadtam mindig...
Itt már a 90-es évekről beszélünk, vagy még...
92-93-as szezon. Minden évben azt vissza kellett adni a gyárnak, és a következő évben, amit kaptam új léceket, azok már nem voltak olyan jók. Tehát annyi, az egy kiugróan jó síléc volt, az óriás sílécek. Óriásba kellett menni.
Akkoriban is számított a vakszolás? Nagy mértékben befolyásolta a ti teljesítményeteket? Mert most manapság hatalmas üzletágnak is számít, meg gyakorlatilag enélkül sehol nem vagy a világ élvonalában.
Igen, akkor is számított.
Akkor is számított, csak akkor talán nem volt még ennyire kihegyezve ez a dolog, hogy tudatosan. Tehát mindenki próbálta a legjobb vakszot, de akkor még nem voltak ilyen, legalábbis a mi szintünkön, a mi csapatunknál nem volt ilyen, hogy vakszmester. Általában mi vakszoltunk saját magunknak. Nagy ritkán, hogyha olyan helyzet volt, hogy vagy idő hiány, vagy valami más miatt, akkor az edző csinálta meg. De általában megmondták, hogy körülbelül ez lesz a fok, és akkor ezt kéne vakszolni.
De a silécekre egy kicsit visszatérve, én inkább rövid számokba mentem szlalomba, sorjásba, hát kellett indulni lesiklásba is, mert milyen lesikló, aki nem indul lesiklásba. De viszont nekem azért volt fölk silécem, mert akkor, tehát személyre szabott, ugye nem volt személyre szabott, de sokkal keményebb volt számomra, tehát én jobban tudtam jeges pályán azzal menni, mint például egy atomikkal. Én próbáltam az atomikot is, nekem az nagyon puha volt.
Első évben nekem is fölk sílécem volt, mikor kimentünk Magyarországra, nekem nagyon tetszett.
Sokat edzőtáboroztatok abban az időszakban Ausztriában, tehát amikor magyar válogatottak lettetek?
Igen. Ősztől tavaszig nem is jöttem haza Magyarországra.
87-ben mentetek ki, ha jól értettem.
Igen.
Hogy engedtek el? Hogy történt ez? Hát, mert akkor ugye még kemény kommunizmus volt.
Család egyesítés címén mentünk, tehát unokatestvérek ott laktak, és akkor hosszú folyamaton keresztül, mert azt hiszem már 85-ben, ugye be volt adva a papír.
Kétszer visszadobták, Sarmacóra fogadták el.
Tehát egy majdnem 3 éves folyamat volt ez.
Így a Román Szövetség nem akadékoskodott, hogy most azért elveszít két sportolót?
Nem, én erről nem tudom.
Nem, sem. Akkor még nem volt ilyen. Ugye mi még gyerekek voltunk, ha bár te már ifjúsági voltál, de...
Én akkor voltam elsőéves ifjúsági.
De nem voltak még fiszpontjaink, hogy valamit, tehát nem
voltam. Tehát gyakorlatilag a nemzetközi porondon még nem igazán jegyeztek.
Hát felnőtt szinten nem, mert a gyerekversenyekre mentünk. Én akkor lettem elsőéves junior, 16 éves volt. Na, mint azt hiszem, hogy az előző szezonban, mert... De akkor már tudták, hogy megyünk ki, úgyhogy engem nem vittek semmilyen. Én csak a hazai versenyeken mentem.
Így akkor így gyerekfejjel kikerültetek Magyarországra. Milyen különbséget éreztetek az addigi lehetőségek és az utána következő úgymond lépcsőfok között? Tehát, hogy nagyon nagy volt a különbség? Vagy ti ezt nem is érzékeltétek?
De hogy nem, hát nagy volt a különbség. Hogy ne, Romániából kimentünk Magyarországra, és edzőtáborozni elmentünk Ausztriába. Tehát az nagy volt a különbség. Mondjuk én másképp éltem meg szerintem, mint Attila, nekem nagyon nehéz volt. Tehát én 13 és fél éves voltam, amikor elmentünk. Itthon én nagyon jól éreztem magam, nagyon jó baráti társaságunk volt már, mint a síberkekbe, és amikor oda kiértünk, akkor hát az olyan volt, mint a semmi közepébe estünk volna be, egy ilyen gajatetőre költöztünk először egy síházba. Hát ott semmi nem volt. Gyöngyösre jártunk le iskolába, és ha mentünk edzőtáborba, akkor beutaztunk Budapestre, és onnan vittek autóval ki Ausztriába. Hát ott volt egy olyan lánygárda, akik velem egyidősek voltak. Nekem pont 3 éven bekerült beilleszkedni abba a csapatba. Tehát az számomra nagyon-nagyon nehéz volt. Elég hamar megve első évben, egy-két versenyen azt hiszem kikaptam, tehát nem lettem első, hanem második, harmadik, tehát mindig ott voltam elől, de utána aztán nem volt gond. Tehát én is, mint kis ifjúsági felkerültem a felnőttek, tehát nagy ifjúsági, akkor a felnőtteknél is ott voltam a dobogón. De az első pár év az nehéz volt. Persze más volt, más körülmények között voltunk, tehát sípályák is sokkal jobban elő voltak készítve, tehát minden adottságunk meg volt ott teremtve.
Edzőtök végig édesapátok volt, vagy ekkor azért már képbe jött más is?
Nekem úgy volt ez az egész, hogy mikor kiérkeztünk Magyarországra, akkor itthon megszoktuk, hogy jön a tél, elmegyünk tavaszig edzőtábor. Fizeti a sportiskola, vagy akárki, nem tudtuk, hogy működik ez az egész rendszer, mi mentünk. Magyarországra, amikor kérkeztünk, akkor, hogy na hát, sízni szeretnénk, igen, de ki fogja finanszírozni. Mert ott teljesen más rendszerben működött ez az egész dolog. Itt, hogyha oda jutottál, akkor a szövetség fizetett, a klubok, nem tudom, azok nagyon keveset talán, úgyhogy általában a szülők meg a szponzorok fizették ezt az egész sízést. Nekünk pénzünk nem volt, mikor kiérkeztünk, szponzorunk nem volt, és akkor elvittek minket, hát már jó tél közepe volt, úgy emlékszem, december, karácsony előtt, amikor legelőször elmentünk edzőtáborba, Sladminba, és ott szerintem megnézték, hogy akkor miről is van
hogy szó. Milyen szinten álltak
gyakorlatilag. Milyen szinten állunk, hogy van, mint van. De arra emlékszem, hogy annyi pénzünk nem volt, hogy bemenjünk egy cukorkát enni az üzletbe. Mi álltunk kint, a többiek bementek, bevásároltak. Mi vártuk, jöjjenek ki, mert nekünk annyi pénzünk nem volt, hogy bemenjünk. És akkor én abba a helyzetbe kerültem, hogy az első versenyeken azt hiszem megvártam én ott mindenkit. Válogatottba bevettek, és elvittek FIS versenyre Ausztriába. És ott is azt hiszem 80 FIS pont körül, és ez az első évem volt még juniorként, és akkor Kovács Barna, a Rosmarinnak az edzője, meg ő volt akkor az új-zélandi válogatottal edző, aztán az ausztrál válogatott, előtte a holland válogatottnak volt az edzője, és ő mondta, hogy akkor kössünk mi egy olyan szerződést, hogy ő finanszírozza az én versenyzésemet, de az irányt is ő szabja meg, hogy akkor merre megyek, mit csinálok.
Gondolom jónak bizonyult ez a kettőtök közti egyesség.
Igen, nekem ez nagyon jó volt, mert akkor tudtam elindulni a fejlődésen. tehát akkor ő a szárnyai alá vett, elmentünk új technikát tanulni, és az, akkor az eredmények is kezdtek nagyon jönni. Már nem ilyen nagy versenyek, vagy világbajnokság, de akkor FIS versenyekre alulról kezdtük építeni, és szlovák bajnok, cseh bajnok, lengyel bajnok, tehát ami előtte elképzelhetetlen volt, hogy magyar síző, cseh bajnok, szlovák bajnok, lengyel bajnok, elmentünk Kanadába, Argentinába, nyertük a versenyeket, tehát olyan helyeken, ahol előtte nem nagyon nyertek.
Felfigyelt a magyar sajtó így rátok akkor? Úgy hirtelen megjelent két erdélyi, csíkszeredai magyar válogatottba, és nyeregetnek.
Volt sajtóhír belőle, de nem volt az a nagyon felkapott.
Nem, ott egyszer csináltak egy riportot rólunk, az a fehérvári Vig András csinált rólunk egy riportot.
Igen, de tehát a fővárosi sajtó nem foglalkozott.
Nem, hát az olimpia után igen, a nemzeti sport.
Ha már hallottam az olimpia szót, mikor jelent meg nektek először az, hogy lehetséges az, hogy olimpiai résztvevők legyetek? Vagy mikor döntöttétek el, hogy na akkor most ez a cél?
Én most magamról beszélve nem én döntöttem el, hanem...
Ezt akartam mondani én is.
Hanem az eredmények, és szerintem nálad is így volt, hogy az eredmények szerint az edzők azt mondták, hogy na akkor ők nekik helyük van az olimpiai keretbe, de még nem volt meg az állampolgárságunk.
Magyarországon már olyan eredményeink voltak, hogy a 89-es világbajnokságra már minket beneveztek, de még nem volt állampolgárságunk. És akkor ilyen nagyon gyorsított eljárással kaptunk állampolgárságot. Én például még kiskorú voltam, úgyhogy helyettem esküt mondtak a szüleim, de én nem is... Tehát ez úgy jött.
Igen, és akkor még...
Hol volt ez a 89-es világbajnokság?
Szálbach-Hinterklemmen volt Ausztriában.
Akkor még 89-ben, tehát még az a rezsim volt, hogy mindenki ilyen óriási sorok voltak az útlevél osztályon. És akkor mi megérkeztünk, ez hát nem tudom, november, december, tél volt már, olyan jó... vagy november végi az a jó nedves idő, és állt kint a sor az utcán. És mi megérkeztünk, kifutott egy valaki, egy tiszt viselő onnan bentről, és mondta, na megjöttek, és akkor vittek be minket. És mindenki ott nézte, hogy ezek kik lehetnek. Bementünk, akkor gyorsan el kellett mondani az esküt, gyorsan kitölteni a papírokat.
Hamar-hamar, mert még vakszolni kell, gondolom.
Igen, és tudom én, másnapra már ott volt az útlevél a kezünkbe, lehetett menni.
Olimpiai felkészülésetek az hogy alakult? Hogy más volt, mint az az előtti felkészülés? Tehát úgy értem, hogy ez most lehet, hogy jobb, rosszabb, nem tudom. Kinek hogy alakult?
Hát nekem nagyon nehéz volt, mert én Attilával és még egy nálam egy évvel idősebb fiúsízővel készültem, és nekem, tehát végülis jól indult el, csak mivel én voltam az egyetlen lány, én nem bírtam azt a terhelést, amit ők. És ez látszott is, augusztus végén kiment a bokám, valószínű, hogy el is törött, majd novemberben még a síbakkancsot alig tudtam felvenni a lábamra. És nekem innen jött a sérülésem, mert addig tényleg nagyon jól ment a felkészülés. Ott lesérültem, és hogy ne maradjak le az olimpiáról, már megvolt a kvalifikációm, én elkezdtem egy lábon edzeni. És mire kijutottam az olimpiára, arra már a másik lábam is tönkre ment, úgyhogy én más érültem vettem részt az olimpián, de hát ez is benne van a pakliban.
Ugye itt a 92-es Albert Williről beszélünk most.
Igen. Igen, aztán 93-ban akkor az egy nagyon jó szezon volt nekem, a 93-as, és elmentünk, márciusban volt Lillehammerba egy az olimpia előtt, de az olimpiai pályán egy világbajnokság. Tudom, szerintem március közepe volt valamikor, már jó tavaszias volt a szezonnak, már hogy nagyjából vége volt. Nagyon jól ment. Tehát edzéseken magamhoz képest legjobb időket mentem lesiklásba, és a versenyen aztán egy kicsit túl lőttem a célon. és ott estem egy nagyot, kiugrott a combcsontom az utolsó ugrónál, helikopterrel vittek el, aztán összeraktak, de következő évben ugyanazon a pályán volt az olimpia is, és az utolsó ugrótól egy kicsit úgy tartottam.
Tehát az fejben ott volt neked?
Igen, azt nem, akkor még nem volt ilyen, hogy volt egy edzős, kész. Tehát mi úgy mentünk a világbajnokságra, vagy erre a világkupára 93-ba, hogy egy Volkswagen mikrobuszba beültünk hárman. Kovács Barna, edzőm, édesapám, és én. Beültünk Budapesten, és kimentünk Norvégiába úgy, hogy amikor egyik elálmosodott, akkor az lefeküdt, és ült a másik oda, és egy nap alatt kimentünk Norvégiába egy mikrobusszal. Még csináltuk a versenyeket, és azóta az elképzelés, hogy ugyanígy jövünk vissza, na, de engem elhoztak repülővel, úgyhogy gondolom ők ketten kellett az versenek.
Kicsit később is értél te haza.
Igen, mert nekem ott azzal azért nagy szerencsém volt, hogy vissza is tették a combomat. Akkor még melegibe. Uh-huh. Mert mikor Magyarországon leszedtek a repülőről, akkor a baleseti sebész ott várt, mondta, hogy hát kell menjünk a sürgősségre, és teszik vissza a combom. De mondom, hát ez már vissza van téve neked. Neki ilyet nem mondjak, azt mondja, ő baleseti sebész, ő tudja, azt ki kell fúrni, húzatni kell.
Gondolom, amikor ezeket hallottam, akkor a szemeid...
Ezt nem fúrjuk, mert ez rendben van. Vissza van téve, úgyhogy ezt nem fúrjuk. Aztán mondta, jó, akkor őt visszük egyszer haza, és engem visznek utána a kórházba.
És akkor papi felment, akkor volt egy régi passzát kombi, és hogy na hát, hogy vigyük Attilát haza, hát reptérről haza kell szállítani. És akkor a csomagtartót megvetettük egy ágyként, tehát azt tudtuk, hogy ugye nem állhat lábra, uh-huh. nem ülhet, tehát 90 fokban nem, tehát csak fekete.
A repülőn hogy utaztál?
Feltettek így a hordágya.
Tehát hordágyon volt.
Hordágyon, voltam. Igen, aha. Le voltam szíjazva.
És akkor az autóba került ugyanígy.
És az autóba egy matraccal, igen, uh-huh. ugyanígy berakták. És úgy jött haza. Hát szerencséje volt abból a szempontból, hogy ugye nem szakadt el semmi, uh-huh. nem megnyúlt. És hogy, tehát a szerencsétlenségben az a szerencse ugye nála, hogy nem műtötték, mert hogyha ő is oda került volna, hogy húzatják, meg megfúrják, akkor pont a pályafutásának az vége is lett volna.
Mennyire volt nehéz a felépülés utána?
Így mostani fejjel, én azt mondom, hogy ez az egész egy csoda volt, mert akkor nem volt senki, aki mondjon valamit, hogy mit csinálj. Tehát nem volt segítség. Ott én, amikor már annyira tudtam járni, akkor ott volt a közelben, Velencei tó mellett volt egy ilyen gyógyfürdő, oda vettünk bérletet, és oda menegettem. És ott akkor Balaton mellett volt egy akupunktúrás orvos, azzal is nem tudom, hogy felvettem.
Tehát akkor nem volt ilyen, hogy gyógytorna, vagy nem. Ilyesmi?
Hát a mi szintünkön nem, aztán nem tudom, hogy más sportban hogy volt, mint volt, de mi teljesen ilyen amatőrként mentünk, én mentem, volt egy Dacia-m, és mentem, ültem be, mikor annyira tudtam, hogy tudtam használni a lábam, és mentem akupunktúrára, talán Balatonszemesre, vagy nem is tudom, hogy hova.
Hát például az én sérülésemnél, én azért kellett abba hagyjam az egészet, tehát lejárt az olimpia, ott kezelést kaptam, tehát az jó volt, és akkor a sportkórházba utaltak be engem, és felmentünk édesanyámmal, két székely leányzó, nem tudtuk, hogy ez hogy működik, hát persze, hogy elküldtek onnan, és akkor felvettük a kapcsolatot, akkor a Kocsel Szövetségnek az elnöke is kolozsvári volt, és Ajkán hát akkor adjunktus volt, ugye, ortopéd, akkor még nem volt igazgató, ő is kolozsvári volt, és kiderült, hogy ugye papi ismerte a Kocsia Szövetség elnökét, csak ő ajánlotta az ajkai orvost, úgyhogy én oda kerültem hozzá, tehát egyértelmű, hogy egy vidéki kórház nincs annyira felszerelve, mint egy budapesti kórház. Tehát én úgy gondolom, hogy akkor Budapesten, mint válogatott sportoló, el kellett volna fogadjanak, és el kellett volna mondják, hogy konkrétan mi is van a lábammal. annyira be volt gyulladva a térdem, hogy röntgenen nem is látszott, hogy mi van. Tehát ajkán azzal kezdték, hogy injekciót adtak, hogy a gyulladást vegyék le, hogy egyáltalán lehessen látni, hogy, hogy mi van ott. Persze porcleválás volt, de hát porcleválással abba kell hagyni a sportolást. Na, nálam ez történt. Egyszerű porcleválás miatt abba kellett hagyjam, sőt, eltiltottak a síktől, mondtam, nagyon jó, hát porcleválás. Tehát ahhoz képest, hogy 92-ben szerintem akkor is azért a sportkórházak jól felszereltek voltak, szakemberek is szerintem nem voltak rosszak akkor, ahhoz képest most egy minden szétszakad az embernek a lábába, összerakják, és tovább tud sportolni, tehát nekem ott valami henc volt, az ott nem tudom, hogy miért történt így a mai napig, ott az nagyon nehéz volt azt feldolgozni.
Kinek milyen élménye van az olimpiáról? Én neked ugye kétszer adatott meg Albertville Lillehammer, és Anna Mária, neked pedig Albertville.
Én talán már fiúként későbben érő típus voltam, én még úgy érzem gyerek voltam ott, úgyhogy nekem arról olyan tényleg olyan csak ilyen gyerekes élményeim vannak, hogy bementél az étkezőbe, édességet lehetett enni, amit akarsz. Tehát ilyen nagyon gyerek szinten voltam én még akkor. Rá két évre volt, ugye akkor volt az, hogy eltolták a télit a nyáritól, és én pont olyan abban a szerencsés helyzetben kerültem, hogy két évre rá megint lett olimpia. Ott már azért ott kezdtem felnőni, ott már tudatosabban álltam a dolgokhoz, de az elsőn én azt nem merem kijelenteni, hogy én tudatosan csináltam bármit is. Ott még mindegy nagy gyerek, ott hát azért nagy élmény. Néztük Tombát, Alberto Tombát, megérkezik helikopterre, hajnalba, még senki nincs a pályán, ő ma adtam, végigjárja. Hát nem senki, mert mi ott voltunk. De ő már síruhában volt, meg ott voltak az edzők, mit tudom én, négy edző síléceket hozták, vitték, tették, nézegették. Mi még akkor ott reggeli tornáztunk, néztük, hogy megérkezik, milyen helikopter jön. Szálltak ki Alberto Tomba.
Mekkora volt a különbség köztecsközte?
Hát ő akkor mindent megnyert. Úgyhogy, és akkor neki nem igen volt ellenfele. Ha ő azt hiba nélkül a szlalomot vagy az óriást végcsúszta, akkor biztos, hogy nyert. Az egy olyan év volt. Tehát ő az összes többi akkor jutott volna győzelemhez, hogyha ő akkor hibázik. Tehát ő akkor egy szinttel mindenki felett állt. Mi meg egy szinttel lennem még az átlagtól.
Neked milyen élményeid vannak?
Hát nekem is jó. Nekem elég sűrű volt a programom, de tehát úgy sűrű, hogy én mindig jártam kezelésre, tehát nekem azt beiktatták ott, hogy én mindig mehessek kezelésre. Úgy, ahogy Attila mondja, hogy amikor beléptél az étterembe, akkor minden volt. Tehát csak így kapkodtuk a fejünket, hogy most mindenből lehet enni.
Tehát, és ingyen van.
És, igen, igen. Nekem nagyon nagy élmény volt például a, tehát maga a verseny is az volt, hogy olyan emberek között forogtunk, akiket azelőtt úgy nagyjából csak tévéből láttunk, és elmehettünk nagy émlém, hogy például a gyorskorcsolyás verseny, oda is bemehettünk, tehát ugye a kártyánkkal nyitott volt, elég sok helyre be tudtunk menni.
Jégkorom mérkőzésekre.
Igen, oda is.
Lehetett igényelni, ha előre igényeltél jegyet, akkor még a döntőre is lehetett, én a döntőn is voltam.
Én nem voltam azért, mert mi messze voltunk, gyorskocsiján voltunk. És a legeslegvégén, amikor volt a záró ünnepség, na hát az nagyon vagány volt. Tehát ott mondjuk pont Alberto Tomba nem volt ott, de ott rengeteg olyan olimpiai bajnok volt, aki így elvegyült az emberek között. Tehát ott, amikor a jégen volt egy edzőpálya, a korcsolyásoknak az edzőpályája, és az le volt terítve egy ilyen szőnyeggel, hogy ne csúszszon. Asztalok voltak, és buli volt, hát ott mindenkivel táncolt. Tehát ott nem volt az, hogy fú, te magyar vagy, te román vagy mit tudom én, milyen nemzetiségünk. Gyere, álljál be a körbe, szólt ezerrel a zenet. Emlékszel arra, és bulisztunk.
Lehet Attilának csak a kaja maradt.
Nem, azért
az nagyon-nagyon jó hangulat.
Emlékszem, hogy a kanadai vagy az amerikai hokisok az asztalon táncoltak.
Igen.
A felnőtt, tehát az én szememben már felnőtt emberek voltak.
Hát talán még én is voltam az asztalon, na ott felhittek. Tehát ott nem úgy volt, hogy félreállsz, hogy te csak végignézed, nem. Ott, aki bemehetett, ugye, és a sportolók mehettek be, ott mindenki bulizott, tehát ott nem számított semmi.
Találkoztatok ott mondjuk olyan romániai versenyzővel, akit esetleg előtte ismertetek itthonról? Volt ilyen?
Előtte is volt egy-egy verseny, amikor találkoztunk, de ott az olimpián lepődtem meg, hogy milyen azért elég nagy szakadék lett köztünk. Tehát ilyen 3-4 másodperces.
A te javadra?
Igen, különbség lett köztünk. Menet közben nem érzékeltük, hogy mi, hogy fejlődünk hozzájuk képest. Csak amikor összetalálkoztunk, akkor én akkor lepődtem meg, hogy akikkel eddig küzdöttem, azokkal most nem nagyon kell küzdeni.
Igen, ezzel én is így voltam. Sajnos Mucus nem jutott ki Becze Anna Maria az olimpiára, mert ő pont előtte sérült le, de akkor voltunk közösen, tehát voltunk úgy, hogy együtt ugyanarra a versenyre mentünk el, és azért nem a 13 éves korcsoporttal talált. Utolsó versenyemen, amikor itthon megvertem, akkor én onnan olyat dobbantottam, hogy utána többet nem tudott egyszer se megverni, tehát és úgy le is szakadt. Tehát valószínű, hogy én később érő voltam, és én akkor robbantam ki. Uh-huh. Szerettem volna még tovább menni, de hát elvágták, úgyhogy végül is ez is szép volt, jó élmények voltak.
Neked Lillehammer volt a csúcs, és pont itt még nézegettük az eredményeket, hogy akkor még a te eredményed számít a legjobb csíki székely eredménynek, de hát kiderült, hogy igen, úgyhogy ez biztos. 22. hely, de a férfiaknál még mindig te tartod a legjobb eredményt. Milyen volt ez a Lillehammeri olimpia? Főleg úgy, hogy azért ott voltál már a top 30-ba.
Egy élmény volt akkor már fejem lágya is, hogy úgymond benőtt, úgyhogy nagyon-nagyon jó élmény volt. Meg maga a hely is, ez a Lillehammer, ez egy csodálatos hely. Az olimpián megkerestek a pyeongchangi szervezők, ők nekik akkor volt a fejükbe, hogy szeretnék Pyeongchangba az olimpiát.
Ami most volt, ami a tavaly? Már igen. Akkor tervezték.
Igen, akkor építették ezt az egészet fel, és megkerestek, hogy ők fizetnék a repülőutat, az ott létet, mindent, nem lenne kedvem, hogy elmenjek oda versenyezni is. Éreztem már mikor? És mondták, hát ahogy itten befejeződik a záróbankett, másnap visznek a repülőre, mindent fizetnek, csak mennyi. Többünket megkerestek. Szerintem a fiszpontokat nézték, hogy kinek ilyen 30 körüli fiszpontokkal akartak versenyzőket odavinni, hogy kicsit a versenyt feldobni.
Mentél, vagy nem?
Elmentem. Az is nagyon jó volt, csak amikor hazaértem, akkor tudtam meg, hogy nagyapám közben meghalt, el is temették. Nem is szóltak nekem, édesapám, még meggondolták szerintem, hogyha megtudom, akkor nem fogok menni, de na, ez az életrendje.
Mikor akasztottátok szögre a sílécet vagy a síbakkancsot? Hát neked ugye itt már utaltál rá, hogy a sérülésed az rákényszerített?
Hát igen, akkor amikor hazajöttünk az olimpiáról, akkor versenyszinten abba kellett hagyjam, sajnos. De nem akasztottam azért felszere, teljesen szögre, mert azért minden évben előveszem, tehát most már tanítok is, úgyhogy nem akasztom fel. Persze, kicsit lassabban, de annál nagyobb szeretettel és örömmel vagyok. Tehát mindig örömmel megyek ki a sípályára, mert ott jól fel lehet töltődni.
Uh-huh. Attila, te?
Én is így elég kényszerből akasztottam szegre. Ugye 94-es szezon, olimpia, versenyek, márciusban, ahogy úgy nagyjából lejártak a versenyek, akkor mondták, hogy hát köszönjük szépen az én részemet, de most már úgy néz ki, hogy a síszövetségnek az anyagi kerete nem tudja elviselni ezt, és akkor hogy nincs, nem lesz csak majd 4 év múlva olimpia, úgyhogy nem tudnak anyagi keretet biztosítani az én sízésemre tovább. Kovács Barna, aki a saját pénzéből finanszírozta neki is, elfogyott a pénze, és ez még tetézte aztán az, hogy májusban elvitte katonának egy évre, pedig a nem tudom hányadik ligába játszanak az Adonyi futballcsapatnál, de őket is felmentették a katonaság alól, engem meg elvittek. És egy évig katonáskodtam, hát az alatt kiengedtek, így ilyen 2 hétre el lehetett menni edzőtáborba, voltam vagy 3-ba összesen egész év alatt, na de aztán akkor láttam, hogy hát ez ennek vége ennek a karriernek, akkor fogtam magam, és visszajöttem ide Romániába.
Csíkba?
Csíkba jöttem, igen, nem volt ilyen szándékom, hogy én sízni akarok, vagy bármi, a sportot, tehát akkor egy kicsit úgy voltam, hogy visszajövök ide, megnyugszok, lássuk, mi lesz. És akkor megkerestek Brassóból, hogy csinálnak Petrozsínbe egy új csapatot, és lenne kedvem oda menni hozzájuk versenyezni. Tehát akkor indult ez a csapat, és nézzük meg, hogyha összeállunk, akkor mit lehetne. De azt mondták, hogy ha az országoson bár egy címet tudnák szerezni, az milyen jó lenne. Fizették egész télre szállást, kaptuk a fizetést, minden rendben volt. Az nagyon jó szezon volt. Megnyertünk mindent.
Ezt vártam, hogy akkor csak nyertetek.
Megnyertünk mindent, amiben elindultunk. Szerintem nőknél is. Én fiúknál biztos, hogy igen. Nagyon jó volt a szezon, minden. Ez a Miron Kozma, vagy hogy
igen, 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 a bányász vezér.
A bányász vezér, ő volt a csapatnak a szponzora. Hogy ő ezt mit csinált, mit nem csinált, nem is tudom. De akkor ők bezárták, és akkor így gyorsan ennek a csapatnak is vége szakadt, pedig az olyan jó volt. Az még úgy, hát úgy azzal a lendülettel, én nem mondom, hogy már olyan szinten síztünk, mert kihagysz 2 évet, már nem sízzel olyan szinten, főleg edzés nélkül nem, de azért még mindig egy olyan, ha lementem hiba nélkül, akkor 2-3 másodperccel jobb voltam az összes többinél. Az még szerintem 2 évet úgy el tudott volna vinni.
És mikor volt, melyik évben volt az, amikor végleg eldöntötted, na most már akkor nem sízeltél?
96-ban, amikor ennek a csapatnak vége lett, az ottani edző, Podáru Vili, mondta, hogy hát akkor szerez nekem helyet valamelyik csapatba, és menjek oda, és akkor elvisznek a 98-as olimpiára.
A román színekbe?
Román színekbe. És mondtam, hogy hát ez valószínű, hogyha akarnám, se jönne össze, mert már akkor megvolt, hogy el kell teljen, nem tudom, egy nagy versenyt ki kell hagyja, hogy más a következőre más államnak a színeibe. És aztán mondom, én ezt nem is akarom próbálgatni, hanem akkor itt abba adjuk. Aztán, hogy jutólag gondolva, hogy milyen lett volna, vagy mi, na, ezért most már nem gondolkozok.
Na, hát én köszönöm szépen nektek az élménybeszámolót.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
A Marosvásárhelyi Rádió, a mi rádiónk.
Az elmúlt percekben Bónis Attilát és Bónis Anna Máriát hallották. Én megköszönöm a figyelmet, Szép Zoltánt hallották. Legyen szép napjuk.
Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról. Kintről könnyebb.